Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit ennek a különleges alkalmon itt a gyulai baptista gyülekezet bemerítés Isten tiszteletén. Kérünk, hogy álljunk fel és imádkozzunk. Mindenható Isten, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus érdeméért, dicsőítünk és magasztalunk téged. Uram, az is nagy dolog, hogy megszólíthatunk téged, mint atyánkat. Az is nagy dolog, Uram, hogy kapcsolatba lehet veled kerülni. Óriási dolog, Uram, amikor halljuk a te hangodat, amikor intesz, bátorítasz és vigasztalsz minket, hogyha őszintén figyelünk a te szavadra. És Uram, talán még nagyobb dolog, amikor látjuk, hogy munkálkodsz. Munkálkodsz ebben a mai világban is, Uram. Köszönöm az én testvéreimet, Úr Jézus, akinek a szívében kimunkáltad, hogy elkötelezzék magukat melletted. Köszönöm neked, Úr Jézus Krisztus, hogy látjuk a te kezed munkáját az ő életükben, hallhatjuk az ő bizonyságtételüket majd. És köszönöm neked, Úr Jézus Krisztus, hogy valamennyiünket nagyon szeretsz. Kérlek téged, Uram, hogy áld meg bennünket a te jelenléteddel. Megvalljuk, hogy szükségünk van rád. Te vagy az, aki igazából ünneppé teszed az ünnepet, valóban Isten tiszteletét teszed az, ami alkalmainkat. Kérlek, Uram, légy jelen közöttünk, és valamennyien azzal az élménnyel, azzal a tapasztalattal mehessünk el majd innen, hogy találkoztunk az Istennel, akire szükségünk van. Amen. Foglaljunk helyet, és a 441-es éneket énekeljük. Itt van Isten köztünk.
Thank you.
Kedves testvérek, kedves gyülekezet, kedves bemerítkezők! Van egy új szövetségi mondat, amely így hangzik, az Isten szeretet. És hát ez annyira új szövetség, hogy azt hiszik, hogy csak az új szövetségben volt jellemző, és én találtam egy ószövetségi történetet, amely ehhez a mondathoz kapcsolódik, fürödj meg és megtisztulsz, amely tökéletesen illusztrálja, hogy Isten nem változott meg. Azért más az ószövetségi kijelentés, mint az újszövetségi, mert az emberek nem mindent értenek meg egyből. Van egy ilyen teológiai kijelentés, hogy a kijelentésnek van egy ilyen progresszivitása, tehát nem mindig csak annyit ad az Isten, amit megért az emberiség. És valahogy ez, ami a Bibliát jellemzi. Fokozatosan jelentette ki Isten az ő voltát, az ő szemét, végül megjelent ő maga Krisztusban, de ugyanaz volt ő a teremtéskor is, meg hát a most felolvasandó történetben is. Fürödj meg és megtisztulsz. Profánul, hétköznapi módon gondolva, ezt nem igen hazudtolja meg senki. Aki fizikailag sokat dolgozik, elkoszolódott a teste, megfürdik és tisztává lesz. De ennek a mondatnak sokkal mélyebb tartalma van. Ebben az esetben, amit fogok olvasni, valaki halálos betegségből tisztult meg. Aztán az a fajta fürdés, ami nem is fürdés, hanem egy jelképes cselekedet, a bemerítés, amiről most vagy szó lesz, vagy most vagy látjuk is, hogy történik, ez még egy sokkal mélyebb megtisztulásnak a pecsétje. Amikor az ember pecsétet tesz az Istennel való kibékülésére. Arra békeszerződés, hogy Isten köt velünk. Na nézzük ezt a történetet. Maradjunk ülve, mert egy kicsit hosszan fogom azt a Bibliát. 5. fejezet, egy királyok második könyvében, Naamán története. Naamán Arám királyának hadsereg parancsnoka nagyra becsült ember volt ura előtt, és tekintélyes, mert általa szabadította meg az úr Arámot. Ez a férfi erős vitéz volt, de bélpoklos lett. Egyszer kivonult néhány Arám rablócsapat, és fogjul ejtettek Izrael országából egy kisleányt, aki Naamán feleségének lett a szolgáló lánya. Ez így szólt úrnőjéhez. Bárcsak eljutna az én uram a samáriai prófétához, az majd meggyógyítaná a bélpoklosságából. Naamán erre ura elé járult, és ezt mondta, és elmondta, hogy mit beszélt az Izrael országából való leány. Arám király ezt mondta. Menjetek csak el, én meg küldök egy levelet Izrael királyának. El is ment Naamán, és vitt magával 10 talentum ezüstöt, 6000 aranyat, meg 10 rend ruhát. Átadta Izrael királyának a levelet is, amely így szólt. Most, amikor ez a levél hozzá érkezik, kérlek, gyógyítsd meg bélpoklosságából szolgámat Naamánt, akit hozzád küldtem. Amikor Izrael királya felolvasta a levelet, megszaggatta ruháját, és ezt mondta, hát Isten vagyok én, aki megölhet és életre kelthet. Hogy ide küld ez én hozzám egy embert, hogy meggyógyítsam bélpoklosságából. Értsétek meg, lássátok be, hogy csak ürügyet keres ellenem. Amikor Elizeus Isten embere meghallotta, hogy Izrael király megszaggatta a ruháját, ilyen üzenetet küldött a királynak. Miért szaggattad meg a ruhádat? Jöjjön ide hozzám az az ember, és majd megtudja, hogy van prófétája Izraelnek. Ezért Naamán elment lovaival és kocsijával, és megállt Elizeus házának a bejáratánál. Elizeus ezt egy követet küldött hozzá ezzel az üzenettel. Menj, és fürödj meg 7-szer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested. Naamán azonban megharagudott, elment, és így szólt. Én azt gondoltam, hogy majd kijön, elém áll, és segítségül hívja Istenének az Úrnak a nevét. Aztán végighúzza a kezét a beteg helyen, és kigyógyít a bélpoklosságomból. Hát nem többet érnek-e a Damaszkusz folyói, az Abánál, meg a Parpár, Izrael minden vizénél? Megfürödhetnék azokban is, hogy megtisztuljak? Azzal megfordult, és haragosan távozott. Szolgája azonban odamentek, és így szóltak hozzá. Atyám, ha a proféta valami nagy dolgot parancsolt volna, azt megtennéd, ugye? Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondta, hogy fürödj meg és megtisztulsz. Lement tehát és megmerítkezett 7-szer a Jordánban az Isten emberének a kívánsága szerint. Akkor újra tiszta lett a teste, akár egy újszülött gyermeké. Ezután Naamán visszatért egész kíséretére az Isten emberéhez, bement
megállt előtt, és ezt mondta. Most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izraelben. Imádkozzunk. Úr Jézus, ősi ez a történet, ezred évekkel ezelőtt játszódik. Azoknak az embereknek az emléke már csak azért maradt fenn, mert leírattad a Bibliában. Ugyanakkor tudjuk, Urunk, hogy te akartad tudtunkra adni, hogy ilyen történt valamikor, valahol, ott Izrael országában. És ha te azt akartad, hogy mi erről tudjunk, akkor ennek aktuális üzenete van a számunkra. Én azt kérem tőled, Úr Jézus, hogy ezt az üzenetet te nyilvánvalóvá nekünk, és te látod, hogy ki hogy van itt, kit hogy fog ez érinteni. Te munkáld a szívünkben, hogy egyre inkább közelebb kerüljünk hozzád, és megadjuk neked magunkat, ha még ez nem történt meg az életünkben. Amen. Kedves testvérek, itt van előttünk egy ember, aki elérte, amit szeretett volna. Aki meg tudta önmagát valósítani. Aki a saját országában, a saját népe között az egyik legmagasabb pozícióba került. Ráadásul valószínűleg fizikailag is egy stramemberről van szó, de úgy tűnik, hogy egy olyan emberről van szó, akin áldást nyugszik. Ez önmagában egy furcsa dolog, amikor egy pogány emberrel kapcsolatban azt mondjuk, hogy áldás van rajta. Márpedig nem én mondom, a Biblia, hogy ő általa szabadította meg az Úr Arámot. Itt egy kicsit, ha megállunk és elgondolkodunk, akkor mindjárt nagyon furcsa dolgot veszünk észre. Arám, Szíria, Izraellel ellenséges ország. Itt is volt egy ilyen rablóbetörés, ugye a kislány úgy került be a másik oldalra, Arám országába. Ellenséges ország vezetőjét, hadseregparancsnokát megáldja Izrael istene, hogy azt az országot nagyját tegye. Adott esetben legyőzze Izraelt. Mi van? Hát, ha csak ennyit olvastánk ebből, nem tudnánk a történetet, akkor azt mondanák, hogy furcsa Isten ez az Izrael istene. Ez az ellenséget áldja, a barátot meg ugye nem áldja. Hát nem egészen erről van szó, mert ha olvassuk a történetet, Izrael ebben az állapotában, ebben a korban olyan nép volt, amely azért volt rosszabb, mint a szomszédai, mert ő tudta az igazságot, és mégsem azt szerint cselekedett. Tudta, hogy milyen az Isten, hogy ki az Isten, és mégis bálványokat imádott. Amint a Salamon országa ketté szakadt, ugye Roboám és Jeroboám, Roboám a fia volt Salamonnak, Jeroboám a szolgája volt a Salamonnak, a szolga örökölte a kétharmadát, amit Izraelnek nevez ez a rész a Bibliában, vagy Samáriának. Azóta, a ketté szakadás után nincs Izraelben egyetlen egy király sem, egy sem, akiről a Bibliának jó véleménye lenne. Vallásosok vannak köztük, a nevük mind szinte Isten nevéhez kapcsolódik. Ez az Akháv, Abijá, meg ezek az Istennek a nevéből származtatott nevek, de aki tiszta szívvel segítség hívta van az Úrnak a nevét, és ne a két felállított aranybóri vagy borjúszobor előtt áldozott volna, Dánban és ugye Bérsabá, vagy Bételben felállított borjak előtt áldozott volna, olyan nem volt. Azért Isten nem mond olyan könnyen egy népről. Akármilyen is istentelené válik a népnek a vezetése, de néha ítéletével fegyelmez a népet, aztán megmutatja a hatalmát, hogy bizony az ő neve nem lett kisebb, és ha ti nem imádtak engem, imádni fognak majd a szomszéd országban. Hát ez történt. Naámánt nagyjá teszi Isten, Naámán egy sikeres ember, ugyanakkor fogalma sincs azért igazából, hogy honnan vannak az ő sikerei. De ez a különbség azért az istenfélő hívő embereknek az élet sikerei, meg az Isten nélkül élő emberek élet sikerei között. Sikereket el lehet érni, vannak életre való rátermett emberek, akik tudják, hogy kell helyezkedni, vagy jó képességek, vagy szorgalmasok, stb. Csak az a különbség, hogy aki istenfélő emberként ér el sikert, az azért közben sokat imádkozik. Azt tudja, hogy Uram, már megint megadtad. Nem érdemeltem, de már megint megadtad. Ezt is megadtad, azt is megadtad, amit is megadtad. És tudom, hogy neked köszönhetem a sikereimet, végső soron. Ének is benne kellett lenni, persze, nem a sülgalom repül az embernek a szájába, de azért tudom, hogy te vagy mögött, hogy én sikeres vagyok. A pogány ember, értem ez alatt azt, aki nem ismeri személyesen Istent, az bizony csak a saját erőfeszítéseit látja. Az csak a saját tehetségét látja. Az csak a saját képességét látja. Az csak a saját munkáját látja a sikerei mögött. És Arám királyának a hadvezére, ez a bizonyos Naamán, ez nem volt gonosz ember. Testvérek, ebben a történetben világossá válik, hogy ennek az embernek a szolgái szerették őt. Ez nem volt egy gonosz, rossz indulatú ember. Ez az ember elért valamit, de egyértelműen nem tudta, hogy honnan származik az áldás az életére. Más Isten gondolt Istennek, mint aki valójában őt megáldotta. A Biblia kijelenti, hogy az Úr általa szabadította meg Arámot. Az Úr szabadította meg általa Arámot. Csak hogy Isten érdekes módon nem akarja még ezeket a sikeres embereket se, hogy elvesztenek. Nem mond le senkiről. Azért azt kell látni, hogy ha van egy lusta ember, aki mondjuk keresztjének mondja magát, meg van egy dolgos ember, aki amúgy nem keresztjének mondja magát, az Isten azért látja a dolgokat. Nem biztos, hogy a lusta keresztjén megdicsér lustasága miatt. És talán példának teszi elé a nem hívő szorgalmast, még a hangyát is példának hozza elénk, nem hogy a másik szorgalmas embert. És hát ezek, aki meg szorgalmas, annak meg ad esélyt arra, hogy megismerje őt, az áldás forrását. Néha ez az ismeret, ismeretségbe keveredés az Istennel, ez néha egy ilyen mélységben kezdődik, mint az ő életében. Bélprokros azt jelenti, hogy gyógyíthatatlan, leprás, beteg. És egyszer csak azt veszi észre magán, azt veszik észre rajta, hogy megjelent a testén egy olyan folt, aminek a vége iszonyat, ismerték az emberek a lefolyásnak a betegségnek, hogy hogyan pusztul el élve az ember, hogyan lesz élő halottá valaki, és ez a betegség kapja, ezt a betegség kapja el Naamán. Szerették ezt az embert, még a rabszolga kislány is szerette. Azért úgy nehezen lehet megemészteni a mai kultúrába, a mai gondolkodásba ezt, hogy valakit erőszakkal elhúzolnak a hazájából, elrabolnak a hazájából, eladják, ezt eladták ezt a kislányt, eladták rabszolgának, bekerül egy családba, és megszereti a gazdáit. Igazából a kislány az igazi izraelita példaképe, aki nem rosszat akar az ellenségének, hanem jót akar az ellenségének. El tudom képzelni, hogyha ennek a híre elment Izraelbe, hogy leprás lett a hadvezér a szomszéd országba, akár még öröm ünnepet is ültek. Az Isten megbüntette, betört hozzánk, pusztította az Isten országának a népét, megbüntett, utolért az Isten keze. Nem ez az Isten szava, hanem az Isten szava, hogy vaj, ha az én uram eljutna a samáriai proféta, az meggyógyítaná őt. Testvérek, amikor az ember meg van szorulva, akár ilyen betegségekhez, akár egyéb élethelyzetbe, akkor minden szalma-szalma kapaszkodik. Akkor még a gyermeknek a szava is fontossá lesz számára. Még a rabszolga kislány szava is eljut a királyig. Mert Naamán komolyan vette. Bizonyára mint egy beteg ember, minden lehetőségét megragadott a gyógyulása, és ez egy lehetőségnek tűnt. Naamán elhitte, hogy tényleg van Izraelben valaki, aki őt meg tudja gyógyítani. A gyermek hite tiszta, a gyermek hite töretlen, aztán jönnek a felnőttek. Hát Naamán még most egyelőre jó paszban van, még a hite nem rendül, majd aztán neki később. De a főnökének, amik elmondják, hogy a maga módján a főnök ír egy levelet, ő az erősebb, megírja, hogy légy szíves gyógyítsd meg, küld ajándékot is, ne mondják, hogy szegények vagyunk, vagy sóherek vagyunk, megadjuk a módját, megfizetjük az árát, de gyógyítsd meg. Ez parancs egyik király a másiknak. Jól értette Izrael király, hogy hát Isten vagyok én. Ez csak provokálni akar engem. A másik oldalon lévő felnőttek, a másik oldalon lévő király se bízik se az Istenben, se ennek a gyógyulni vágyó embernek a hitében. Ez is mellé gondol, rosszat sejt. És hát ugye megszakadja a ruháját, a gyásznak, a tetetesének a jeleképpen, fölháborodik, és valószínű, hogy megrettenti a környezetét is ezáltal. Van egy botrány, szegény Naamán csak néz, hát ő nem ezért jött ide. Aztán a botránynak a híre eljut a próféta Elizeushoz. Elizeus pedig isteni hatalommal és isteni méltósággal viselkedik az egész történeten keresztül, megüzeni, hogy jöjjön csak idei hozzám, hogy tudja meg, hogy van proféta Izraelben. Meg is történik, a dolog oda is mennek, és ekkor, hogy is mondjam, tehát már, itt már Naamánnak is a próbára van téve az ő tartása, hite, mert ahogy Elizeus viselkedik, az nagyon megsértette az ő hiúságát. Ki se megy. Ha itt állna most egy vezető ember a kapuba, és ugye mi kiüzennék neki valamit, ki se mennék hozzá, pedig mondjuk akár nem is rosszat akarna, hozott ajándékot, ugye ez is vitás ajándékot, hát eléggé rossz fényt vetnék a gyulai baptista gyülekezetnek a lelkületére. Jó, mert botránkoznának, hogy gyulaiak, mondjuk a polgármester, vagy önkormányzati képviselők közül valaki testület ide jönne. Hát valami ilyesmi az egész szituáció, hogy valami nagyon, nagyon dehonestáló dolog. Ki üzen? Hát, hogy olyan sok szolgája nem volt ennek a Elizeusnak, most mondja, hogy az Géházit küldte ki, mondd meg neki, hogy menjen, fürdjön meg hétszer a Jordánban. De Naamánnak ez elég volt. Jött a büszkesége, a tartás. Általában az ilyen sokat elért embereknek van azért egy tartásuk, egy büszkeségük, és ennek itt vége volt az ő tartásának, és hát felfortyant. És elege lett, és majdnem vesztére hazament. Hát nem különbek Abána és a Parpára, Damaszkusz folyó, tényleg különbek. A Jordán, amikor lejön onnan a hegyekből, eléggé olyan, mint a Tisza, amikor ilyen zavaros, tudják a testvérek, hogy nem tudjuk látni, itt a körös, az se sokkal tisztább. De a hegyekben, a Damaszkusznál sokkal tisztábbak a folyók még. Ott még nem mennek annyit az alföldi rész. Hát abban ókori részen, korban pedig még tisztábbak voltak nyilvánvalóan. Még az a fajta iszap sem volt bennük, ami akkor benne volt a más folyókban. Igaza volt Naamának emberileg. Az Isten azt mondja neki, hogy ez a gyógyulás útja, akkor veszélyes dolog azt mondani, hogy én más gondoltam. Kiderül, hogy Naamának megvan az elképzelés arra, hogy hogyan kéne az Istennek dolgozni. Testvérek, a mai korban elszaporodott az a fajta gondolkodásmód Istenfél emberek között, hogy én a magam módján vagyok hívő. Tudom, hogy nem kell nekem az imaház, a gyülekezet, meg a templom, meg a papok, meg minden. Én tudom, az Istennel én meg vagyok, olvasom a Bibliát, imádkozok kész. A magam módján én hívő vagyok. Majd én tudom. Gyakorolták a közösséget, mondja a Biblia. Együtt voltak, támogatták egymást. Hát a maga módján hívő ember nem tudja gyakorolni a közösséget a saját magával. Tehát már látszik, hogy csúszik valami. Naamán is azt gondolta, hogy a prófétának úgy kellett megjönni, hogy kijön, vagy hókusz-pókusz, majd ráteszi a kezét a leprás helyre. Csak az Isten nem úgy dolgozik, mint ahogy mi. Ezt adtam mondani egy kis mesét, a Mátyás király mondavilágból maradó mesét, amely ezt kicsit illusztrálja. Ez a elvesztek a lovak a Pilisben, a Mátyás király lovai. Lehet, hogy már mondtam itt is, nem tudom, mert sokszor elmondtam a hátadban, aki nem hallotta még. És hát keresték a lovakat, az apródok, a katonák, nem lelték sehol. Aztán kérdezték az öreg juhász, aki éppen rábukkantak, hogy hát nem látta-e a lovakat. Hát mondták, hogy nem látta. Mondták pedig, ők mindenütt keresték. Azt mondja az öreg juhász, hogy csak ott keresték, ahol nem volt. Ott nem keresték, ahol volt. Na, ilyen okos vagy öreg, akkor mondják, hogy hol vannak a lovak? Hát a szarkafészekbe kéne megnézni őket. Hát persze, a király átlátott a szitán, az apródok nevette, de csak felküldte őket a szarkafészekbe, hogy nézzék, hogy nincsenek ott a lovak. Aztán, amikor fölmásztak a fa tetejére, bizony meglátták a lovakat a közeli tisztáson legelni. Így aztán a szarkafészekben meg lehet látni a lovakat, ott volt a megoldás. Testvérek, hányan keresik az életük megoldását a maguk esze szerint? Akár még a vallásosság szempontjából is. Pedig lehet, hogy ennyi a megoldás. Fürödj meg és megtisztulsz. higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind a te házad népe. Ez az egyszerű, sokat hallott, hogy bolondnak tűnő, vagy lehetetlen egy tűnő beszéd. Ez adja a megoldást. De az Isten szeretett, mint ahogy mondtam, és Naamánt megint nem engedte el az Isten. És megint a kisemberek, a szolgái, azok, akik megmentik az életét. Még egyszer mondom, látjátok, hogy mennyire szeretették ez az embert. Nagyon korrekt főnök lehetett ez a Naamán. És akkor néha nagyon bölcsen kell az ilyen nagy okos, meg ilyen nagy tartású embereket, hogy is mondjam, megfogni. De ezek a szolgák tudták. Hát Uram, hogyha van nagyot mondott volna, biztos megcsináltad volna. Hát csak annyit mondott, hogy menjél fölül meg a Jordánba, hát megteheted, hát ez nem nagy dolog. Hát a Naamán ráállt. Bemerítkezett 7-szer a Jordán, érdekes itten a megmerítkezésről, bemerítkezésről van szó. Erre csak azt látja, hogy meggyógyult. Sose gondolta volna se Naamán, se az arámi király, de Izrael királya se, hogy ez a gyógyulásnak az útja. És Naamán megtapasztalta, hogy meggyógyult a halálos betegségéből. És megértette, végre megértette a lényeget. Most már tudom, hogy nincs Isten máshol, csak Izraelben. Akkor megértette, kinek köszönhető mindent. Kinek köszönheti ő a sikereit. Kinek köszönheti ebben az esetben a gyógyulását. Megértette, hogy milyen az igazi Isten. A testvéreinek is megvan az életútjuk, bizonyságot fognak majd erről tenni. Legyünk rá figyelmesek. Azt szoktam mondani ilyenkor, hogy többet ér a bizonyságtételtek, mint az én prédikációm. Úgyis én rám néznek, akik nem ismernek, hát azért fizetik, hagyd beszéljen. De akit nem fizetnek érte, és aki úgy beszél, hogy nem fizetnek érte, és mondja az Istennel való találkozásnak az élményét, az egészen másképp hat. Nem áll érdekében. Persze nekem sem, mert én sem azért beszélek, mert fizetnek érte. De nekik még végképp nem áll érdekükben, hogy más mondjanak, mint ő megtörtént velük. Fürödj meg és megtisztulsz, légy engedelmes Istennek, és megszabadít abból, amiből te nem tudsz egyedül megszabadulni. Megismerte az Istent személyesen, és tudjuk az új szövetségből Jézus fogalmazza ezt meg, átélték, második Jézus megfogalmazza, az pedig az örök élet, hogy megismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, az Úr Jézus Krisztust. Ez az örök élet. Megismerni az Istent. Azt kívánom, akárhol vagy, ha még nem élted át személyesen a találkozást Jézus Krisztussal, hogy nem láttad meg azt, hogy te igazából elveszett bűnös vagy, Krisztus pedig valóságosan meghalt érted a kereszten, és valóságosan megváltott téged, ami nem élted ezt át, ne nyugodj, addig nem vagy meggyógyulva. A cél az, hogy megtisztítson az Istenettől a téves gondolkodástól, és megismerd őt személyesen, és aztán pedig örök élet részeseivé tegyen téged is, mindazokkal együtt, akik már elfogadták ezt a kegyelmet, akik megismerték az Istent. Az Úr áldjon meg bennünket, adjon nyitott szívet, és vigye tovább az ő szent lelke át azokat a gondolatokat, amelyek talán ezen az Isten tiszteleten, akár az én beszédemből, akár az övékéből, akár egyébként el fognak itt hangzani, és adjon gyógyulást ezek nyomán az ő lelke által. Amen. Énekkor szolgálatot fogjuk hallgatni, aztán pedig Csukás Krisztina, majd Csuhai Ágnes bizonyságtételét.
Azt kérdezte az énekkar, amikor bevonultunk, hogy kik ezek és vajon honnan jöttek. Hát én egy olyan családból jöttem, ahol senki nem volt vallásos, nem volt hitélet. Jézusról nem sokat tudtam, Istenről még annyit sem. És ennek ellenére olyan 12-13 éves korom körül elkezdett szólongatni az Úr. Hát sokáig azért voltak bennem kérdések, mert Jézusról annyit tudtam, hogy karácsonykor megszületett, húsvétkor meghalt, megölték. Nekem eltelt ugye a két időszak között olyan 3-4 hónap, és nem értettem, hogy egy csecsemőből hogy lett egyből halott, és közben mi történt, de hát neki ugye ennél kicsit hosszabb időszak telt el. És olyan 13 éves korom körül, akkor volt itt Gyulán, ez a rendszerváltás ideje volt, és valahonnan Amerikából jöttek evangelizálni, ha jól emlékszem, adventista missziósok, és ők tartottak egy előadássorozatot. És az osztálytársammal, az egyik barátnőmmel szerettünk volna erre elmenni, és a szüleim el is engedtek. És ez olyan természetes volt, hogy akkor én ott Istenről hallok, Jézusról lesz valami kis fogalmam. Így kezdődött az én kapcsolatom Istennel, de otthonról nem hoztam ehhez semmi plusz, tehát nem tudtam imádkozni, úgy minden szép lassan kialakult az életem folyamán. És az Úr úgy érzem, hogy végig velem volt, végig kísért, hát ugye mindannyian tudjuk, hogy ő már azelőtt tudja, hogy mi a terve velünk, hogy megfogantunk volna, vagy formálódtunk volna az anyamében. Ez számunkra mindig csak utólag derül ki. És ő nagyon szépen terelgetett engem, és felnőtt koromban egészen pontosan 2014 nagy csütörtökén jött el az a pillanat, amikor egy óriási fordulat történt az életemben. Az előző házasságom eddigre már tönkrement, és elkerülhetetlennek tűnt a válás. Én akkor nagyon kétségbe estem, nagyon féltem, tele voltam aggodalmakkal, nem tudtam, hogy hogyan lesz tovább. Volt ugye akkor már egy 8 éves gyermekem, hogy őt ezt mennyire fogja megviselni, elég nagy teher volt a vállamon. És ő katolikus iskolába járt, ez is az Úr munkája, hogy oda terelgetett minket, nem hívő emberként, hogy őt katolikus iskolába írassuk, és elkezdtem vele együtt én is misékre járni. És ezen a bizonyos nagy csütörtökön, a katolikus szokás szerint én elmentem vérasztani, és akkor nagyon magam alatt voltam. Nagyon sokat sírtam, imádkoztam, könyörögtem, és tudtam, hogy önerőből ebből nem tudok felállni, és ahogy imádkoztam, kértem az Urat, hogy segítsen, valahogy adjon mégis erőt, hogy ezt végig tudjuk csinálni, ezt az egész válást épésszel, ne rokkanjunk bele még jobban. Akkor leült mögöttem a sorban egy valaki, egy férfi, és elkezdett énekelni, hogy ne sírj, ne aggódj, ne félj, ne bánkódj, ha tiéd az Isten, tiéd már minden. Ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj, elég lesz ő néked. És ezt annyira személyesnek éreztem, olyan, hogy ennyire hangosan kimondva, mert addigra nekem, ugye ez felnőtt koromban történt, nekem nagyon sok ima meghallgatásom volt, családtagokért, saját magamért, de ennyire egyenesen, ennyire szemtől szembe, fülből fülbe mondva még nem tapasztaltam meg. És ez volt az a pillanat, amikor megértettem, hogy mit tett Jézus, hogy az én bűnömért ő meghalt ott. Éppen akkor is a szemem ő rajta volt ott a kereszten a katolikus templomban. Ő meghalt értem, én itt panaszkodok a kis bajaimmal, amit egyrészt magam okoztam, és ő vigasztal engem, pedig miattam került oda, ahol ő volt. És ez volt az a pillanat, amikor rádöbbentem, hogy ő nélküle nincs élet, és bármekkora slamasztikába vagyok, bármekkora a pillanatnyi fájdalom, a mélypont, ő mindig ott lesz, és mindig segíteni fog nekem. És ekkor jött az elhatározás, hogy igen, akkor szeretném Isten útját járni, és 2 évvel később, 2016-ban katolikus szertartás szerint megkeresztelkedtem. Hát, hogy hogyan kerültem ide, az egy másik történet, ugye Karcsival nem sokkal később, 2016 decemberében ismerkedtünk meg, és annyi közös pont volt az életünkben, és annyira éreztük, hogy az Úr munkája az, hogy mi találkoztunk, és hogy mi egymás házastársa legyünk, hogy efelől egyikünknek sem volt kétsége. Így kerültem ide ebbe a gyülekezetbe, és ugye ő általa. Mert katolikus hívőként én igen magányos voltam, ott nem volt gyülekezet, akihez tartozónak éreztem volna magam. Nem éreztem összetartást, nem éreztem élőnek a katolikus gyülekezetet. Magam miatt elmentem oda, megkaptam a lelki táplálékot, de azért volt bennem üresség. És azáltal, hogy ide kerültem a baptista gyülekezetbe, egy hihetetlen szeretet, közvetlenség vett körül, és egy következő szintre lépett a kapcsolatom Istennel, úgy éreztem, és ezt szerettem volna megpecsételni azzal, hogy bemerítkezem. És nem jött ez egyik pillanatról a másikra, azért egy jó év eltelt azzal, hogy én ide jártam, de úgy szépen munkálkodott bennem ez a dolog, érett a gondolat, és Barnának volt egy ige hirdetése, amikor pont a bemerítkezésről volt szó. És akkor is még úgy voltam el, hogy hát én felnőttként értem meg, megkeresztelkedtem, bizonyságot tettem a hitemről, miért lenne ez olyan fontos. És akkor megértettem, hogy mennyivel másabb az egy élő gyülekezethez tartozni, és úgy bemerítkezni, ahogy Jézus tette ezt a Jordán folyóban, hogy teljesen alámerül a régi életének, és újjászületik, és ahogy a víz lemossa a koszt rólunk, úgy mossa le a Szentlélek a bűnt az eddigi életünkről. És Barna mondta azt akkor abban az ige hirdetésében, hogy hát ne tétlenkedjetek, mire vártok. És akkor én is feltettem magamnak a kérdést, hogy mire vársz? Hát hova vársz? Most nem tudod, hogy mit hoz a holnap, nincs mire várni. Nagyon örülök, hogy meghoztam ezt a döntést. Aki még nem tette meg, csak biztatni tudom rá. És kívánom, hogy tapasztalja meg Jézus mindenkor jelenlévő, szerető, támogató jelenlétét.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és magamról szeretném elmondani. Katolikus családban nőttem fel, Isten létezése természetes volt számomra. 20 évesen férjhez mentem, 2 gyermek születése után már a válás következett. Később újra férjhez mentem, még 2 gyermek született, majd tornyosultak a problémák, alkoholhoz is nyúltam. 23 év után ismét válás. Ezután sok reménytelenség, fájdalom, félelem és hányattatás után Gyulára kerültem. Itt a baptista gyülekezetben éreztem azt az önzetlen szeretetet, törődést, amit gyerekkoromban a családunkban. 2017. november 26-án Sarkadon tartott evangelizációs istentiszteleten éreztem egy sürgető érzést, hogy felálljak és kimondjam, hogy befogadom szívembe Jézus Krisztust, és átadom életem az Úrnak. Megváltozott az életem, gyermekeimmel nagyon jó a kapcsolatom. Környezetem rendezett, békesség van a lelkemben, nem fogyasztok alkoholt, lehetőségeimhez mérten részt veszek a gyülekezet életében, rendszeresen tanulmányozom a Bibliát. Törekszem a krisztusi szeretettel viszonyulni embertársaimhoz, vágyom, hogy az úrvacsorai közösségnek is részese lehessek. Egy igével szeretném ezt befejezni, így, hogy hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik, ez a zsidókhoz írott levél 11:6. És még egy verset szeretnék felolvasni, amit Sipos Péterné, Zsófika néni nekem írta erre a napra. Oly boldog nap Csuhai Ágnes megtérésére. Most, amikor én is itt állok, most, mikor bátran hozzád kiáltok, nem kell a fejemet lehajtanom. bátran hozzád kiálthatok, te jössz, a bűnből kiemelsz, nem kérdezed, milyen volt az életem. Jövök, szívből akarom Jézust követni, a megváltót. Nem akarok többé hátranézni, nem akarom a múltamat idézni. Szeretném a világnak elmondani, szeretem az Úr Jézust, őt akarom követni, szívemet néki átadni. Hálával mondom, boldog nap ez nekem, amikor én is bemerészkedhetem.
Köszönöm. Nagyon köszönjük a bizonyságtételeiteket. Isten a dicsőség minden megtért lélekért. Csak két dolgot szeretnék hozzáfűzni. Az a bizonyos prédikáció, úgy éltem meg, hogy az egyik leggyengébb gyűlölet prédikációm volt. Isten már egy párszor megszerintett ilyenkor, mert ilyenkor szoktuk megtérni az emberek, úgyhogy jobb lenne, mindig én gyengén prédikálnék. És a másik az, hogy gondolkodunk mindig missziós módszerekről. És mind az Ágnes, mind a Krisztina bizonyság tételében világossá vált, meg hát tudjuk, hogy voltak embereik. Volt mellettük valaki. Fizikailag is, lelkileg is. Testvérekettől külön missziós módszert nem lehet el se képzelni. A Gyulai Baptista gyökeret minden egyes tagját bátorítom arra, hogy kérjetek el Istentől az embereteket, és akkor szaporodni fognak nem csak ezek az alkalmak, hanem a mennyországban lévő üdvözlődnek a száma is. Az énekkar énekét hallgatjuk, aztán pedig a bemerítkedők hitvallása következik.
Hogy most nem elítkezzel, ó, az Úr Jézus!
Köszönjük az énekkel a szolgálatát. Azért maradok itt, ne legyek hátra a többieknek. Kérlek, álljatok fel, és most három kérdést szeretnék hozzátok intézni a bemerítkezésetek előtt. A bemerítkezők hitvallásának a kérdései ezek. Hiszitek-e, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, ti megváltótok? Önként saját elhatározásatokból döntöttétek-e el, hogy követitek az ő példáját a bemerítkezésben? Meddig kívánjátok őt hűséggel szolgálni? Köszönöm a válaszaitokat, most kövessetek majd a bemerítő medencébe, és közben a gyülekezet énekelje a 414-es énetek az első és második verszakát.
Csukás Krisztina, Isten mondja, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ézsaiás könyve, 43. rész, első verse.
Hitednek vallomására bemerítelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Ámen.
Csuhai Ágnes, Isten mondja, nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. A zsidókhoz írt levél 13. fejezetének 5. verse.
Hitednek vallomására bemerítelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Ámen. De ez igaz ránk is. Ha keressük a békességet a szívünknek, ha keressük azt a pontot, amik Istennel megbékedik, Istennel találkozhatunk, ha szeretnénk látni a reménységünket, egyetlen egyszerű út van, bízni Krisztusban, akkor vállalhatjuk a keresztet, és mindenkinek minden bűnét eltörölte a kereszten kifolyt vére által. Egy döntés maradt nálunk. Hiszed-e ezt? Mered-e követni Krisztus példáját a bemerítkezésben is, és az ő népéről csatlakozásban is? Szeretnék imádkozni, most hagyd meg a fejünket és imádkozni. Úr Jézus Krisztus, dicsőítelek és magasztallak téged, hogy fölvetted a mi emberi sorsunkat. Nem messziről a mennyből szurkoltál nekünk, látva a mi földi életünk keserves lépéseit, szakaszait, bográcsolásait, hanem jöttél és megszülettél emberként erre a földre. Megmutattad, hogy kell élni a földön testben, és a tiszta életeletlen áldoztad értünk. Mielőtt ezt tetted volna oram, és mielőtt elkezdted volna a szolgálatodat, még abban a sorban is beálltál, ahol a bűnösöknek a sora volt, akik a bemerítkedésükre vártak, és te is megtetted ezt a lépést. Mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk, mondtad keresztelő Jánosnak, és a Jordánba bemerítkeztél. Úr Jézus Krisztus, neked nem lett volna erre szükségem. Nekünk viszont szükségünk van arra, hogy elkötelezzük magunkat melletted, hogy hittel elfogadjuk a te kegyelmedet, és kövessünk téged. Úr, imádkozok azokért, akik még hezitálnak, akik még nincsenek meggyőződve teljesen, még nem döntöttek az mellett, hogy elkötelezik magukat melletted, és bemerítkezéssel pecsére tesznek az ő hitükre. Kérlek, Uram, légy nekik segítségül ezen az úton, segíts nekik dönteni, hogy elkötelezzék magukat melletted. Amen.
Folytassuk a megkezdett 252-es számú ének 3. és 4. versét. Bizonságtételre figyelhetünk, Jambroer Sergio bizonságtételét hallgassuk meg.
Működik? Jó. Valószínű, már mindenki ismer nekem, csak ami esetleg valaki itt van, aki még nem ismer engem. Én Jambró Sergio vagyok, holland állampolgár vagyok, már több mint 10 év itt él, még már 15 év magyar feleség is van. Sokan már tudja, milyen mindennapi dolog én foglalkozik, én vállalkozó vagyok, még sokszor még az utolsó időszak annyira több, mint több. Én előtte kell állni ügyfelek, még egy bizonyos termék meg kell próbálni átadni az ügyfel. Arra kell egy bizonyos bátorság, még sok szöveg, sok beszélni, magyarázni, még azt meg kell mondani, valószínű én elég jó vagyok arra, még elég bátor vagyok arra. Csak azon a pillanat, ami egy más világbe jön, mert még itt a gyülekezet előtte kell állni, vagy inkább Isten előtt kell állni, én félek. Az hogy? Annyira bátor vagyok a saját vállalkozó, itt annyira félek, itt egy hívő csoport emberek, jó emberek előtt állni, még beszélni a saját magat. Lassan már kiderült az miért. Mert a vállalkozó ott inkább nekem a saját erő oldalra van szó. Csak amikor Isten előtt kell állni, vagy a gyülekezet előtt kell állni, az nem az erős oldalra van szó, az inkább nekem a gyenge oda meg kell mutatni, ahol van a problémák, ami csak Isten végre tudsz megoldani. Már régóta van egy ima, ami írtam Michel Quest, ami már nekem nagyon mély megérintett engem. Az egy ima, aki inkább pont azt a gyengeség mutatjuk, aki nekem nagyon megérintett. Csak lehet, nem csak engem, lehet itt több emberek vannak, aki ugyanazt ilyen néha, vagy többször, vagy ritka ilyen érzés is van. Eredetileg az angol nyelv még megsikerült részen a fordítás megtalálni. Az egy elég nehéz magyar szöveg számomra, szóval meg fogunk próbálni a legjobb megolvasni, csak előre bocsánat kérem, aki itt balra-jobbra kis csúzás benne van. Elestem, Uram, újra. Nem bírom tovább, sohasem leszek képes. Szégyelem magam, rád nézni sem mérek. Pedig küzdöttem, Uram, mert tudtam, hogy te mellettem állsz. Feleim hajolsz, figyelsz. De a kísértés végigfutott rajtam, mint egy orkán. Egy pillanatra félre néztem, eltávolodtam tőled. Te ott maradtál csendben, fájdalmasan, mint egy elhagyott jegyes, aki kedvesét más karjában látja. Mikor a szélvihar megszűnt, amikor kialudt a villám, egyetlen pillanat alatt önmagamra találtam. Egyedül kiábrandultam. Szégyentől teresen ez a kezemhez tapadó bűnel. Mint egy vevő az árot, úgy választottam ki én is ezt a bűnt. Kifizetem, és még ha szeretném is, akkor sem tudnám visszaadni, mert eltűnt az eladó. Szaktalan ezt a bűn, és istelen, már felfordítja gyomromat. Értéktelen lett a kezemben, és el szeretném dobni. Akartam ezt a bűnt, de már nem kell. Elképzeltem, kerestem, kerülgettem. Simogattam ezt a bűn már régóta, és végre elértem, téged hűvösen elhárítva utamból, Uram. Hasoncsúztam a bűnfele kikart karokkal és nyitott szívvel. Megragadtam ezt a bűnt, és mohon felfaltam. Végre a birtokomban van, ő az enyém, és én az övé vagyok. Úgy von át, mint a pókháló a legyet. Az enyém a bőrömhoz tapad, belém vájt, folyik az éreimben, elönti szívemet. Nem tudok tőle szabadulni. Szégyelek talpra állni, és szeretnék futni a tekintetektől elő. Szégyelek megállni egy jó barát előtt. Szégyelek megállni előtted, Uram, mert te szeretél, és én elfelejtettelek. Csak önmagamra gondoltam, de nem lehet egy időben több szemeire is gondolni. Választani kell, és én választottam. De a hangot, a tekintetet, a szeretetet fáj. Rám nehezedek súlyosan, súlyosabban, mint a bűnöm. Ne nézz rá itt, Uram, mert mesztelen vagyok és piszkos. A földre estem, nincs több erőm. Nem merek semmit ígérni, csak vagyok és maradok itt meggörnyedve előtted.
Gyerünk, gyermekem, fel a fejjel! Nem a büszkeséged az, ami miatt szenvedsz? Ha igazán szeretnél, fájna, ami történt, de bizakodnál. Vagy szerinted Isten szeretete határok közé szorítható? Azt hiszed, hogy akárcsak egy percig is megszűntem szeretni téged? Még most is mindent önmagadhoz mérsz, gyermekem. Bíz bennem. Kér tőlem bocsánatot, és aztán állj talpra gyorsan. Látod, nem az a legnagyobb baj, ha elesünk, hanem ha utána a földön maradunk.
Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Én azt gondolom, mindenki értette. Nem kellett hozzá tolmács. Szeretném, hogyha most közösen énekelnénk. Dávid, Albert, gyertek, vezessetek bennünket. Kérem a gyülekezetet, álljunk föl, és fennállva énekeljük ezt a két Istent magasztaló éneket.
Egykor oly kedves dolgok mennyi.
Kérem, hogy a gyülekezet maradjon állva, kézrátételes imádságokra fog sor kerülni, amely szoros kapcsolatban van a bemerítéssel.
Mindenható Istenünk, áldunk és magasztalunk azért, mert nagyon szeretsz bennünket. Áldunk és magasztalunk üdvözítő, megmentő kegyelmedért. Hálát adunk oda most Krisztiért. Hálás szívvel köszönjük, hogy főt is megkerested, megszólítottad. Hálás szívvel köszönjük, hogy megajándékoztad a hit ajándékával. És köszönjük, hogy ő elfogadta ezt a drága ajándékot. Hálás szívvel köszönjük, hogy türelmes voltál hozzá, és felismerhette azt, hogy nélküled bűnös, elveszett állapotban van. De felismerhette azt is, hogy veled és általad élete, örök élete lehet. Urunk, most azért kérünk, hogy áraszd ki a te szent lelkedet az ő életére, hogy hadd legyen oltalmazója, vezetője, tanácsadója egész életén át. Kérlek, Uram, áld meg őt egyéni, családi, gyülekezeti életében. Köszönjük, hogy már eddig is oly gazdagon megajándékoztad, megáldottad őt. Kérjük a te áldásodat az ő további életére is. Kérjük, Uram, fogd az ő kezét szorosan, erősen, és add meg neki, hogy hadd tudjon követni téged lépésről lépésre, csak rád nézzen, és téged akarjon követni egész életén át. Kérlek, hogy oltalmazd őt a próbákban, a kísértésben, hogy hadd tudjon mindig hozzád hűséges maradni. Kérlek, Uram, fogd az ő kezét, és vezesd őt mindvégig, míg megérkezik majd hozzád, hogy kövé lehessen az a mennyei rész, amelyet számára is elkészítettél. Kérlek, Uram, kegyelmeddel, irgalmaddal, légy vele és tartsd meg őt egész életében. Ámen.
Ámen.
Mennyei Király, Úr Jézus Krisztusunk, dicsőítelek és magasztallak téged Ágnesért. Köszönöm, Uram, hogy ő rá is igaz, hogy szemmel tartottad az ő életét, akármilyen mélységet és magasságot járt éppen meg. Köszönjük, Urunk, hogy akkor sem hagytad el őt, amikor ő már nem látott kiutat, amikor már nem látott jövőt. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy ide vezetted ebbe a városba, ebbe a gyülekezetbe, és köszönöm, Uram, hogy bemutatkoztál neki, és hálát adok, Úr Jézus, azért, hogy volt bátorsága elfogadni azt a kegyelmet, amit te kínáltál fel az ő számára. Köszönöm, Szentlélek is, hogy újjá szülted őt. És én kérem, hogy töltsd őt a te szent lelkeddel, mennyei Atyánk, hadd legyen neki ereje a mindennapokban szembenézni az életének a gondjaival, a problémáival is, és hadd legyen áldásul azok között, akik közé állítottad. Áld meg őt a családjában, Uram. Add, Úr Jézus Krisztus, hogy a te élő bizonyság tételeddé legyen. Áld mögött ismerősei, baráti körében, és áld mögött a gyülekezetben, Uram. Hadd legyen építő tagja ennek a közösségnek. Kérlek, Uram, a te szent lelked áradjon ki rá, és áradjon ki rajta keresztül mindazokra, akik körülötte vannak. Amen.
Amen.
Foglalatok helyett. Most köszöntések következnek. A gyülekezet nevében Pap László testvér köszöntés adja át az ajándék Bibliát, aztán Bújdosú Károly részéről, vagy a Puskás család részéről, Miklósné Gróth Erzsébet részéről és a Bibliaklub részéről hangzanak el köszöntések.
Kedves Ági és kedves Kriszti! Két igeverssel szeretnélek benneteket köszönteni a gyülekezet nevében. Az egyik egy kijelentés, a másik pedig egy felszólítás. Az első a hegyi beszédből van, Jézus mondja. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Felolvasnám egy másik fordítás szerint is, azt talán jobban visszaadja a tartalmát. Ez volt a közismert fordítás. Most ami jobban visszaadja, hogy mit is jelent ez. Boldogok, akik felismerik, hogy szükségük van Istenre, mert övék a mennyek országa. Örülünk nektek, örülünk azért, mert felismertétek, hogy szükségetek van Istenre. Felismertétek azt, hogy szükségetek volt, és szükségetek van arra, hogy Jézus Krisztus meghalt és feltámadt. Szükségetek van arra, hogy eltörölte a bűneiteket, és kezdhettek egy új életet. Örülünk ennek a döntéseteknek, és kívánjuk azt, hogy az, amit itt Jézus mond, hogy boldogok, ez a boldogság kísérje végig az életeteket. És a felszólítást is felolvasnám. Ez Pál apostolnak egyik leveléből való. Hogyha ki szeretnétek keresni, akkor csupa egyes jelöli a helyét. Így szól, legyetek követőim, mint én is követője vagyok a Krisztusnak. Pál apostol az egyik leghitelesebb Krisztus követő, jó példa lehet előttünk, de ő is nem saját magára, hanem Jézus Krisztusra mutat. Én kívánom azt a magam és a gyülekezet nevében, hogy legyetek jó Krisztus követők, és kívánom azt, hogy adjon Isten ehhez nektek hálás szívet, hűséget, erőt, és kívánom, hogy adjon társakat is, adjon egy jó közösséget. És adni is szeretnénk nektek valamit, egy-egy Bibliát, használjátok, legyen épülésetekre.
Kedves Kriszti és Ágnes, kedves gyülekezet, engedjétek meg, hogy köszöntselek titeket a gyülekezet, illetve elsősorban magam nevével, és nagyon örülök, hogy ezen napon itt ültök, illetve itt vagytok a társaságunkban, már bemerítkezve. Egy igevers jutott el hozzám a mai napon, engedjétek meg, hogy ezt Máté evangéliából idézzem, Máté 3:13-15. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. János azonban megpróbálta visszatartani őt, és azt mondta, nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám? Jézus így válaszolt, engedj most, mert ez illik hozzánk, hogy így töltsük meg minden igazságot. Akkor engedett neki. Úgy érzem, hogy te azon az úton jártál, amikor közös igát húztunk, és Isten téged kiválasztott, és már magajándékozott a hit ajándékával, és nem frissen megtérő emberként kell, hogy most köszöntseleg, de az előbbi igevers, és talán az, ami ki van vetítve, fürödj meg és megtisztulsz, talán ez volt az íre a pont, vagy egy pecsét a szövetségre a mai napra, és nagyon örülök, hogy most itt lehetünk, és ezt az alkalmat megélhettük, főleg házastársaként. Hogy engem neki gratuláljuk.
Kedves Kriszti és Ági, mi egy zenei szolgálattal szeretnénk benneteket köszönteni, méghozzá egy gyönyörű énekkel. Ez az ének a 42. Zsoltár szövegére lett írva. és úgy hangzik, hogy amint a szarvas kívánkozik a hűs vízforrásra, úgy kívánkozik az én lelkem is, te hozzám, jó Istenem. És látom bennetek ezt a vágyat, azt kívánom, hogy ezt éljétek meg továbbra is az életetek további részében, hogy mindig a jó Istenhez kívánkozzatok, és mindig ő hozzá forduljatok. Ha bármi probléma is, bármi nehézség, vagy próbatétel is jönne, akkor is ő a mi pajzsunk, és ő véd meg bennünket, és őre mindig számíthatunk. Fogadjátok ezt az énekfeldolgozást tőlünk. Ez egy nagyon különleges énekfeldolgozás, de szeretettel hozom.
Thank you. Fejben számtalan köszöntőt megfogalmaztam, és végül arra jutottam, hogy Reményik Sándor egyesében szeretnélek titeket köszönteni. A Csendes Csodák című verse. Ne várt, hogy a föld meghasadjon, és tűz nyelje a Szodomát. A mindennap kicsin csodái nagyobb és titkosabb csodák. Tedd a kezedet a szívedre, hallgasd, figyeld, hogy mit dobog. Ez a finom kis kalapálás nem a legcsodálatosabb dolog. Nézd a sötét kék végtelenbe, figyeld a kis ezüst pontokat. Nem csoda ez, s hogy árva lelked feléjük szárnyat bontogat. Nézd, árnyékot hogy fut előled, hogy nő, s hogy törpül el veled. Csoda ez, s hogy tükröződni látod a vízben az eget. Ne vágj nagy dolgot életedbe, kis hópelyhek az örömök, szitáló halk sziromcsodák. Velük el Isten szól, jövök. Azt kívánom, hogy ezeket a kis apró csodákat vegyétek észre a mindennapokban, és érezzétek, hogy az Úr mindig veletek van. És egy személyes köszöntéssel is jöjjek. Ági, neked ezt a igét ajánlom, ami mögöttem van, azt elfelejtve. Ami pedig előttem van, annak neki feszülve. Futok egyenest a cél felé. Ez ismerős már neked biztos. Krisztike pedig, akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyak elnek, mint a sasok. Futnak, és nem lankadnak meg. Járnak, és nem fáradnak el. Ezt kívánom neked is a minden.
Bibliaklub részéről Tóth Ferenc testvér fog köszönteni.
A elmúlt fél évben a Bibliaklubban együtt lehetünk, meg remélem azon is együtt leszünk. Jó volt így közelről ilyen kisebb körbe is, és nem csak a gyülekezetnek nagynak, hanem kisebb baráti körbe is megismerhettétek azt, és örülök, hogy ezt így is tapasztaltátok, hogy szeretünk benneteket. És még többet jelentett, hogy Isten is szeret benneteket. Két szál virágot szeretnék adni a szíveteknek, azután a kezeteknek is majd. Az egyik egy nagyon ősi kertből származik, Salamon királynak a bölcsessége, a másik pedig egy hegyi rétről, ahol a názáreti a tanítványait tanította. Így hangzik ez a két hallható virág. Ahogyan a víz tükrözi az arcot, úgy tükröződik a szívben az ember. A másik pedig, gyűjtsetek kincset magatoknak a mennyben, mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Legyen ott a szívetek, mint ahogy most is láthatjuk. Tükröződik rajtatok, hogy hol van. Kívánom, hogy örömben, békességben és ebben az áldásban éljétek meg ezután is hívő életeteket.
A szálvirágok szépen csokorrá növekedtek közben. Ezt a csodát átértük, hát... Nagyon köszönjük a köszöntéseket, és hát köszöntünk benneteket immár ilyen formában is. Isten tiszteletünk vége felé közeledünk. A gyülekezeti hirdetések és köszöntések vannak hát a Pellagi testvér részéről. Aztán majd egy záró éneket fogunk énekelni, a 370-es éneket, és az áldás után pedig együtt elénekeljük a feltámadt hős kezdetű éneket, amelyet baptista himnusznak nevezünk, egy nagyon szép evangélium ének, csak hogy zárójelbe jelzem, hogy ez egy metodista ének amúgy, de ezt el fogjuk befejezni majd ezt az Isten tiszteletet. Pellagi testvér, kérem.
Köszöntöm szeretettel a gyülekezetet, az ünneplő gyülekezetet. Hadd mondjam, hogy az ünneplésünket folytathatjuk majd az első kisteremben. Szeretett vendégségre várunk mindenkit az Isten tiszteletünk végén. A gyülekezet jövő heti programjai közül hadd mondjam, hogy kedden 18 órától Bibliaklub alkalma lesz. Ha valaki szívében döntés született, hogy megismerné jobban Jézus Krisztust, szeretne többet tudni róla, akkor csatlakozzon a Bibliaklub alkalmaihoz. Nem azt mondom, hogy egyenes út a bemerítéshez, de a példa itt van. Aki Bibliaklubra jár, azelőtt ott van a lehetőség, hogy Krisztust felismerve bemerítkezhet. Ugyanakkor 18 órától a házi körök alkalmai is megtartásra kerülnek. Szerdán 18 órától Biblia óra lesz, Balogh Barnabás testvér jön közénk, utána pedig vezetőségi tanácskozás. Pénteken 19 órától énekóra lesz. Szombaton a házasság hete alkalom keretén belül Révész Szilvia és Lajos lesz közöttünk, és 10 órától leszünk együtt, házaspárok, jegyes párok, illetve olyanok, akik még nem kötelezték el magukat egymás felé. Olvastam egy frappáns kis gondolatot, és ez nem jutott eszembe. Van, aki azt mondja, a házasság az csak egy papír, nincs rá szükségem. Ugyanakkor a pénz az is papír, és minden reggel fölkelünk, és harcolunk érte. Ugyanígy a házasságért is kell. Várunk mindenkit, tehát szeretettel, szombaton 10 órára a házaspáros alkalomra, Egységben az erő címmel leszünk együtt. Ebéd hozzájárulás házaspáronként 1000 forint. Ha ezt levetítem egy főre, akkor 500 forint. Regisztráció szükséges a gyülekezet honlapján, vagy itt a kitett papírra. Várunk mindenkit, tehát nyitott az alkalom nem csak a gyülekezetből, hanem másokat is várunk, úgyhogy nyugodtan hirdessük ezt az alkalmat. Illetve szeretném elmondani, hogy március 2-án egyházkerületi nőkonferencia lesz a gyülekezetünkbe. Ez is regisztrációt igényel az étkezés miatt. Kérem a nőtestvéreket, hogy a gyülekezetünk honlapján regisztráljanak erre az alkalomra. Kérdezem, hogy van-e valakinek köszöntése, valami pontosítás. Köszöntjük a körülünkben lévő más gyülekezetekből jötteket, és kívánjuk a Isten gazdag áldását, és vigyétek el a Gyulai Baptista gyülekezet köszöntését. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Légy mind halálig, hű, mint az üdvözítő. Ezt az nem csak a két füstön beérkezett testvérünknek, hanem magunknak is énekeljük, meg ti is énekeljetek nekünk, mert valamennyiünknek ez a célja, hogy mindvégig hűségesen kitartsunk Krisztus mellett az életben. 370-es éneket fennállva énekeljük. Az ének életésével megtartjuk a mi gyűjtésünket. Az adakozás egy önkéntes lehetőség az anyagiakkal való szolgálatra mindenki részéről. Fennállva énekeljük tehát az záró éneket.
Halálig hű, mint az üdvözítő, a szenvedésben is marad, szikla, szilá, hűtő, beszéde megmarad. Krisztus a hű szolgál. szája áll, öröknünk szerel. Arra, aki bűn megáll, elrejtett manna vár. Fehér kövecskén új nevet, a győzelmes talál. Légy hűséges tehát, őrizd urad szavát, és áthatja a hívs igaz, az élet korona.
Végezetül a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, a mennyei Atyának szeretete és a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.
Feltámad hős, ordíts nekem. Nagy győzedelmed él, a bűntől megváltott sereg, magasztal áldítsél, magasztal áldítsél, magasztal, magasztal áldítsél. Igazságnak jó, ó, mi szép. Felkelted mi dicsőd, elűzöd a halál éjét, és minnyel lépszelő, és minnyel lépszelő, és minnyel, és minnyel lépszelő. Látlak téged, Istenem. Királyi székedem, fehér ruhában dicsérlek szüntelen, dicsérlek szüntelen, dicsérlek, dicsérlek szüntelen.
Amen. Az Úr közel. Jöve el, Urunk Jézus!